választani.
Én Kulik Bence vagyok, a Föld napján is ébredjenek velünk.
Én vagyok a híres egyfejű. Ezt a dalt ugye nem kell bemutatni. De azt tudjátok, kedves barátaim, hogy Süsü történetében van még egy fejezet. Mióta legutóbb találkoztunk, megérkezett Süsüke, egy sárkány gyerek tele kíváncsisággal, kalanddal és szívvel, és most figyeljetek, Süsüke kalandjai hamarosan megelevenednek.
Csukás István utolsó meséje, Süsüke világot lát. Minden hétköznap 19 órától, kizárólag a Csukás Mese Rádióban.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma Váradi Hédi mond mesét.
Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este a kutya meg a macska barátságáról mesélek nektek. Valamikor réges-régen, amikor még minden állat vad volt, és nem kötött egyik sem barátságot az emberrel, vadon élt a kutya és a macska is, hanem abban az időben még nem volt közöttük harag. Egyszer a kutya nagy lakomát készült csapni, és erre meghívta a macskát is. Valami igen-igen finom vadpecsenye készült a lakomára, s már messziről érződött a pompás illat. Hanem a tálalás előtt kiderült, hogy bármilyen kitűnő puhára főtt is az étel, elfelejtettek tejfelről gondoskodni, s anélkül nem akarták feltálalni. Már-már úgy látszott, hogy tejföl nélkül kapják a pecsenyét, amikor a macska, aki különben is szerette a gyomrát, felajánlott, hogy majd ő elmegy, pillanatok alatt meg is fordul. Így is történt. A macska vette a tejfeles edényt, s egyfuttában kiért az erdőszélre. A tehén megmerítette az edényt, és csordultig tejfelel adta vissza a macskának, s a lelkére kötötte, hogy óvatosan ballagjon visszafelé, nehogy kilöccsintse. A macska megfogadta a tanácsot, hanem akármilyen óvatosan lépegetett, lityloty, a tejfel elcseppent. Ejnye, mondta magában a macska, kár lenne lecsurgatni, inkább lenyalok egy keveset belőle, hiszen úgyis kárba veszne, s ezzel már bele is dugta a nyelvét. Azután addig-addig billegette az edényt, míg ismét lecsurrant egy csepp a szélén. Lám, mondta magában a macska, még mindig sok van az edényben, kénytelen vagyok még egy keveset lenyalni belőle, és ezzel már majd a felét megette. Most már nagyokat ugrálva folytatta útját hazafelé, s persze a tejfel ismét elcseppent. Hiába, na, mondta magában a macska, úgy látszik hibás edényt adott a kutya, ebben nem lehet hazavinni talán semmit sem. Lám, itt csurog a szélén a tejfel, hát akkor én már inkább kinyalom az egészet, úgy sem érnék vele semmit. Úgy is történt, s olyan szép tisztára nyalta piros nyelvével az edényt, hogy abban egy csepp nem sok annyi sem maradt, de még azt sem lehetett volna megállapítani, hogy valaha is volt-e benne valami. A kutya már nagyon izgatottan várta, s mikor megzőrent a bokor, futott a macska elé, hogy gyorsan tálalhasson. A macska közömbös pofával lóbázta az üres edényt, s a világ legártatlanabb hangján szólalt meg. Sajnos hiába való volt az utam, a tehén nem adott tejfölt. Úgy, mondta most már nagyon haragosan a kutya, szóval nem adott egy cseppet sem? Igaz lelkedre mondod, hogy egy cseppet sem? Igaz lelkemre mondom. Noha egyetlen cseppet sem adott, akkor hogyan került mégis két csepp a két felé álló bajuszodra, morgott dühösen a kutya, s azzal már neki is rontott a ravasz macskának. Az azonban nem volt lest, felmászott a legmagasabb fára, mert az edényt ugyan tisztára nyalta, hanem a bajuszán ott árulkodott a tejfelmaradék. A fa tetején biztonságban érezvén magát, fújta, egyre fújta magáért, hogy nem ő a bűnös, hanem a kutya soha többet nem hitt neki, s azóta is ahányszor útjába kerül a macska, mindig csak a tejföld kéri számon tőle, a macska meg minden alkalommal csak fújja a magáét. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépet, jó éjszakát, gyerekek!
A Kutya-macska barátság című magyar népmesét Váradi Hédi mondta el. Szerkesztette Molnár Miklósné, rendezte Márkus Éva. A hangfelvétel 1963-ban készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
fenn-fenn legfelül, ott, ahol a varjú ül, a hetedik emeleten, azon is túl, igen, igen, fenn-fenn magasan, Bos néninek kertje van. A háztető, Bors néni három májba, rózsaszínű lila sárga, hogyha hullik tarka hó, az a májváról való. Legfelül, ott, ahol a varjú ül, a hetedik emeleten, azon is túl, igen, igen, fenn-fenn magasan, Bors néninek kertje van. Benne három májba tő, kivirít a háztető, Bors nénié három májba, rózsaszínű lila sárga, hogyha hullik tarka hú, az a májváról való. Ha pedig eső esik, fenn a májbát öntözgetik.
Című francia mesét Csomós Mari mondja el.
Jó estét, gyerekek! Remélem ágyban vagytok már. Azokban a napokban sokat beszéltek egy különös esetről, még az újságok is megírták. De az emberek legtöbbje mesének hitte, mert nem tudta megmagyarázni. Az történt, tudnélik, hogy egy anyamókust fogtak a Kerektó partján a Mogyorósban,
és elvitték a közeli tanyára. Ott nagyon megörültek a lompos farkú, okos szemű kedves állatkának, és azt hitték, hogy egész nyáron szórakozhatnak majd vele. Nézik, ahogy ugrándozik, magyarót hámoz és ropogtat. Volt valami régi mókus ketrecük, azt kitakarították, úgy gondolták, hogy az ajtós ablakos házacska lesz az ebédlő és hálószobája, ágyat is csináltak falevelekből, és oda készítettek neki egy csésze tejet és pár szem mogyorót. A ház előtt a drótból font kerék meg jó lesz játszóhelynek, hozon fog körbe-körbe kapaszkodni, szögdelni. A tanya lakói szentül hitték, hogy pompásan gondoskodtak a mókuskáról, és csodálkoztak, amikor látták, hogy szomorúan és haragosan gubbaszt a szobasarkában, és olykor egyet-egyet kiállt, mintha panaszkodna. Az ételéhez nem nyúlt, a kereket nem forgatta. Talán még fél tőlünk, gondolták. Holnapra megszokja a helyét, és akkor jó kedve lesz. Véletlenül éppen aznap valami vendégségre készültek azon a tanyán, és nagyban sütöttek, főztek. Lehet, hogy a tésztájuk nem kelt rendesen, lehet, hogy a kezük járt lassan, de az asszonyok még késő este is a konyhában sürgölődtek. A sütőfőző asszonyoknak persze más gondjuk volt, nem értek rá a mókussal törődni, de nagyagyunk már kiöregedett a konyhai munkából, lefeküdni pedig nem volt kedve, mikor az egész ház még talpon van. Késő este is az ablaknál ült, és kinézett az udvarra. A sarkig tárt konyhaajtón kiáradt az erős lámpafény. Az öreg asszony mindent látott az udvaron, meg az udvar körül. A mókust is látta tisztán. Szüntelenül futkusott ki be, szobájából a kerékre, a kerékről a szobájába. Nagyon jó furcsálotta, hogy ilyen nyugtalan, és azt hitte, az erős fény zavarja, attól nem tud aludni szegény. A boltozott szárnyas kapu is meg volt világítva. Jó késő lehetett már, talán éjfél is elmúlt, mikor nagyagyon meglátott valami nagyon furcsát. Parányi emberke osont be a nagy kapun. Legfeljebb arasznyi magas, de facipőt viselt és bőrnadrágot, mint a falusi legények. Sokszor hallotta ő is, hogy minden ház körül tanyázik egy törpe, és szerencsét jelent, ha az ember találkozik vele. Azt hitte, hogy az ő házi törpéjük, és nem ijedt meg. A csöpség előbb óvatosan körülnézett, aztán futásnak eredt, egyenest a mókus ketrechez szaladt. De a ketrec magasan lógott, nem érte fel. Hát beugrott a szerszámos kamrába, kihozott valami botocskát, és azt a ketrecnek támasztotta. Felkúszott rajta, mint matrózok a hajókötélen. Ki akarta nyitni a házi kóajtaját, és rázta. De nagyanyó nyugodtan ülve maradt. Unokái belakatolták az ajtócskát, hogy a szomszéd gyerekek el ne vihessék a mókust. Figyelte, mi történik, és látta, hogy a mókus kijön a drótkerékre, és sokáig beszélget valamiről a törpével. Aztán, mikor mindent megtárgyaltak, amit kellett, a csöpség leszánkózott a botocskán, és kiszaladt a kapun. Nagyanyú nem hitte ugyan, hogy még visszajön, de biztonságokáért mégis ott maradt az ablakban, és érdemes volt. Nem sokára visszajött. Most úgy sietett, hogy facipője alig érintette a földet, szinte repült. Nagyon jól messzelátó szemével rögtön észrevette, hogy mind a két kezében van valami, csak azt nem tudta, mi lehet. Ami a bal kezében volt, azt óvatosan letette a földre, a másikat meg felvitte a házikóba és benyújtotta a mókusnak. Facipőjével sikerült berúgnia az ablakot. Aztán villámgyorsan leszánkózott, felvette a földről a másik valamit, azt is felvitte a ketrecbe, és már repült vissza ki a kapun. Nagyanyú a szemével alig tudta követni. Most aztán nem volt maradása a szobában. Kiment az udvarra és a kút árnyékába húzódott, hogy majd ott várja meg a törpét. Onnan jobban lát mindent. De nem egyedül várta. A macska is odaosont nagy óvatosan, és meghúzódott a fal tövében, ahol sötét volt, és senki se láthatta. Sokáig vártak. Nagyanyú már azon gondolkozott, hogy mégis visszamegy a szobába, mert hideg volt a márciusi éjszaka. De éppen mikor indulni akart, kopogást hallott megint. A csöpség facipője kopogott az udvar kövén. Most se jött üres kézzel, és ami a kezében volt, az fickándozott és nyivákolt. Nagyanyú egy szempillantás alatt megértett mindent. Világosság gyulladt a fejében. A törpe a mókus fiait hozta el a magyarósból, hogy éhen ne haljanak szegények. Meg sem mozdult. Nem akarta zavarni. És a törpe nem is vette észre. De amikor az egyik mókus kölyköt le akarta tenni a földre, hogy a másikat felvihesse az anyához, meglátta a macska zölden villogó szemét a sötétben. Egy pillanatig tanástalanul állt, két kezében a két mókus fiúval. Körülnézett, forgolódott, és most végre észrevette nagyanyót. Nem sokat okoskodott, odament hozzá, és az egyik kis mókust felnyújtotta neki. Nagyanyú ki akarta érdemelni bizalmát. Lehajolt, és elvette tőle. Szépen fogta a mókuskát. Vigyázott rá, amíg a törpe vissza nem jött érte. Másnap, amikor a reggelinél együtt volt a család, persze nem állhatta meg. Elbeszélte, mi történt az éjjel, de csak nevettek rajta. Azt mondták, álmodott. Ilyenkor a tavasszal még nem kölykezik a mókus. Még aztán nagyon jó unszolására mégis benéztek a ketrecbe, és látták, hogy a levélágyon négy csupasz és félig vak mókus kölyök fekszik. Akárhogy is volt, annyi szent, hogy szégyelhetjük magunkat az állatok és emberek előtt, csóvált a fejét a gazda. Aztán fogta és nagyanyó kötőjébe tette az anyamókust meg a négy kicsit. Eridj, mondta. Vidd vissza őket a magyarósba.